kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Súlyog Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök meghívására állami látogatásra Magyarországra érkezik május 8-án Xi Jinping, kínai államfő. Közölte a távirati irodával Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Az elnök május 10-éig tartó budapesti programja során tárgyalást folytat a magyar miniszterelnökkel és a köztársasági elnökkel kétoldalú politikai, gazdasági és nemzetközi kérdésekről. A látogatás célja Magyarország és Kína államközi és gazdasági kereskedelmi kapcsolatainak további erősítése, valamint az együttműködés kiterjesztése újabb területekre, írt a közleményében a miniszterelnök sajtófőnöke. Békepárti és szuvenerista politikusokat kell Brüsszelbe küldeni, hogy a legfontosabb kérdésekben megváltozzon az Európai Unió álláspontja. Hangsúlyozta az M1 aktuális csatornán a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Mencer Tamás elmondta, a legfontosabb három kérdés, amely egyben az EP választás tétje is, a háború, a bevándorlás és az LMBTQ propaganda. Hazánk volt az egyetlen, amely a migráció megállítását követelte évekkel ezelőtt, és ma már senki nem vonja kétségbe ezen álláspont jogosságát, jelenleg pedig Magyarország az egyetlen Európában, amely azonnali és feltétel nélküli tűzszünetet és béketárgyalásokat követel Ukrajnában. Ebben is igazunk van, közölte. A kommunikációs igazgató leszögezte, az ország békéjének és biztonságának megőrzése nem lezárt folyamat, ez egy folyamatos küzdelem. Június 9-én a tét háború vagy béke, Magyarország békéjének megőrzése csak a magyar emberek támogatásával lehetséges, fűzte hozzá. Az idei Szakmasztár Fesztivál zárónapján 21 agrárszakmában 63 diák részesült elismerésben, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a távirati irodával. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve az idén április 24-e és 26-a között rendezte meg a Szakmasztár Fesztivált Budapesten. Az eseményen mintegy 60, köztük 21 agráriumhoz köthető szakmával, szakirányjal ismerkedhettek meg a látogatók. Az Agrárkamara közleményében felidézte, hogy a szakmai tanulmányi versenyek elődöntőit Gödöllőn a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen szervezték meg. A központi interaktív és írásbeli elődöntőkön 90 szakképző intézményből 681 versenyző tanuló vett részt. Kiemelték, a Szakmasztár Fesztivál a magyar szakképzés legnagyobb ünnepe, amelynek 3 éve már az agrárképzés is a része. A technológiai fejlesztések megszüntethetik a nemzetközi nagyvállalatok, valamint a magyar kis és közepes vállalkozások közötti termelékenységi különbséget, mondta egy szakmai rendezvény záróeseményén Budapesten a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a gazdaságpolitika egyik legsürgetőbb feladatának nevezte a többszörös termelékenységi különbségek megszüntetését. Minden olyan kezdeményezés jó tehát, amely összeköti a kevésbé fejlett vállalkozásokat a piacvezetőkkel, és hozzásegíti őket a legjobb technológiai megoldásokhoz, mondta. A rendezvény több mint 30 iparvállalat és technológiai cég, felsőoktatási intézmény és kutatóhely részvételével jött létre. Az ipari digitalizáció eseménysorozat február 26-a és március 8-a között gyárlátogatásokkal, laborbemutatókkal, szakmai és ismeretterjesztő programokkal várta az érdeklődőket. Nagy Márton támogatást ígért a kezdeményezés folytatásához, ami a szervezőknek is célja. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által működtetett biztonságosinternet.hu hotline tavaly 4419 bejelentést kapott. Az elemzők a beküldöttek közül 715 tartalmat találtak bizonyítottan illegálisnak, amelyek csaknem 77% a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyag volt. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat táviratirodához eljuttatott közleményében felidézte. A biztonságosinternet.hu hotline egy olyan online felület, ahol a felhasználók minden az interneten talált káros, illegális tartalmat bejelenthetnek. A munkájukat a magyar hatóságok mellett a tartalomszolgáltatók és a közösségi média platformok, valamint egy nemzetközi szervezet segítik, tették hozzá. Jelezték, a bejelentést kizárólag a biztonságosinternet.hu oldalon található űrlap kitöltésével lehet tenni. A káros jogsértő tartalmakat be lehet küldeni névtelenül, illetve az e-mail cím megadásával is. Végül az időjárásról. Derült vagy napos, száraz idő várható kevés fátyol felhővel. A déli eszelet nagy területen élénklökések kísérik. A hőmérséklet 24 és 28 fok között várható. Késő estére 11 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Szénai Szent Katalin, szűz egyháztanító. Szénában született 1347. március 25-én, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén. Rómában halt meg 1380. április 29-én, ezért van ma az ünnepe. 33 évet élt csak. Szénában született, édesapja Jakab kelmefestő volt, édesanyja pedig 25 gyermeknek adott életet. A 25. Katalin lett. Ha az édesanyja nem vállalja a 25. gyermeket, akkor ma nem ünnepelhetnénk egy nagy szentet, Szénai Szent Katalint. Ő volt a család kedvence, akit mindenki nagyon szeretett. 6 éves korában megjelent neki Krisztus főpapi ruhában a domonkosok temploma fölött. Ez a templom a házuk közelében állt, s ide járt a család imádkozni. Krisztus mellett fölismerte Szent Pétert, Szent Pált és Szent János evangélistát. Az Úr jóságosan rámosolygott és megáldotta. A látomás után életvitele teljesen megváltozott. Ima élete elmélyült, s minden emberi segítség nélkül a Szentlélek irányításával kezdte gyakorolni a régi remeték vezeklését, böjtjeit és imádságait. 7 éves korában már szüzességi fogadalmat tett, de családja nem vette ezeket komolyan. Amikor elérte a 12. évét, kezdték előkészíteni a házasságra. Ő tiltakozott, és jegyeséhez menekült, Jézushoz. Ezt látva a család zaklatni kezdte, hogy ezáltal kiverjék fejéből, amint ők mondták, ezt a rögeszmét. 16 éves koráig állandóan erőltették a házasságot. Végre valamennyien beleegyeztek, tegye azt, amit akar. Alázatosságból nem ment kolostorba, s nem is lett soha apáca. A Szénában élő harmadrendi domonkosoknál akarta Istent és embertársait szolgálni. A nővérek azzal utasították el kérését, hogy ők csak özvegyeket vesznek fel, mert a fiatalok szégyent hozhatnak rájuk. De végül is beleegyeztek, ott maradhatott náluk, és felölthette ruhájukat. 1363 után visszavonult házuk egyik pincezugába, amit ő cellának nevezett. Csak a templomba ment ki, s gyóntatóját leszámítva, senkivel sem beszélt. Imádkozott, böjtölt, virrasztott, ágya nem volt. A párnája csupán egy kő. Először a húst hagyta el, majd a többi eledelt. Kenyeret és zöldségeket evett, de élete végén ez is elmaradt. Csak az oltári szentség táplálta. 3 év múlva megjelent neki Krisztus, és gyűrűt húzott az ujjára. Így jegyezte el misztikusan magának. Ezt csak egyedül Katalin látta. Aztán elküldte őt az emberek közé, a béke és az igazság angyalának. A szegényeket és a betegeket ettől kezdve nagyon buzgón szolgálta. Abban a békétlen időben, amelyben élt, sokat fáradozott a megbékélésért. Világi és egyházi vezetőknek volt a tanácsadója, olyan lelki hatalmassággá vált, akivel számolni kellett. De ami a legnagyobb érdeme volt, hogy sokat fáradozott és imádkozott azért, hogy a pápa Avignonból újra visszatérjen az örök városba. 11. Gergely 1377. január 17-én vissza is jött Rómába. Előtte Katalin 3 hónapot töltött nála. Valósággal rávette a szökésre. Utóda, 6. Orbán pápa súlyos nézeteltérésbe került a firenzeiekkel. Ugyancsak Katalin közbenjárására sikerült a bajt elhárítaniuk. Néhány év múlva sor került a nyugati egyház szakadásra, amely 40 évig sok bajt hozott az egyházra. Ellenpápákkal küzdött, és élete végéig példát adott a kitartásra a törvényesen és érvényesen megválasztott 6. Orbán pápa mellett. Sokat tett azért is, hogy az egyház belsőleg is megújuljon. Írásaival nagy hatást ért el. Ezek ma is az olasz irodalom klasszikusait közé számítanak. Magyar nyelven is olvashatók Szénai Szent Katalin írásai. Az 1379-es év a pápa mellett telt el levelezéssel, tárgyalásokkal, sok-sok vezekléssel és imádsággal. A következő év nagy böjtjén fekvőbeteg lett. Iszonyatos kísértéseket szenvedett el. Tanítványai leírták, hogy az ördögök valósággal tomboltak ágya körül. Ő azonban Isten békéjében hunyt el. 2. Pius pápa 1461-ben szenté avatta. 6. Pál pápa 1970-ben Katalint és Nagy Szent Terészt egyház doktorrá nyilvánította. Ezen a napon a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Szénai Szent Katalin szívében fellobbantottad az Isten szeretett tüzét, hogy szemlélje Krisztus Urunk szenvedését és egyházat szolgálatára szentelje életét. Mint hallottuk, a béke közvetítője volt Szénai Szent Katalin. Ismételten hivatkozok Asszisi Szent Ferenc imájára, amely így kezdődik, Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Valóban iparkodjunk a béke eszközeivé válni Isten segítségével.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa húsvét öröméről elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván. A műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian.
Az elmékedés címe, húsvét öröme átragyog a fájdalmakon. Egy idős asszony ül a férje síremléke melletti padon. Az emlékeiben a férjével van együtt. Visszaemlékezik azokra a napokra, amikor megismerkedtek, képek jönnek elő a közös életükből. Fájdalmas emlék a férje haldoklása, az utolsó beszélgetések és az utolsó percek. Az emlékeivel a múltba réved, a jelenben egy síremlék mellett ül, és a sírban csontok vannak. Egy édesanyja a kórházba siet. Minden nap bemegy, mert ott fekszik a 8 éves kisfia. Leukémiája van. A könnyeivel küszködik, és közben mosolyogva azt mondja a gyermekének, hogy nincs semmi baj, nem sokára hazajöhetsz, és a barátaid, a kiskutyád már nagyon várnak téged. Amikor hazamegy, imádkozik és sír. Soha nem imádkozott még ilyen mélyen, így tiszta szívéből. Mi lesz, ha nem gyógyul meg az ő szeme fénye? Egy este egy rendőr csönget be egy családhoz. Hozza a fájdalmas, megdöbbentő hírt, hogy a fiúk autóbalesetben meghalt. A gyász, a haláltól való félelem átszövi az ember életét. A gyász, a halállal való szembenézés a legmélyebb fájdalom. A haláltól való félelem rabszolgává tesz bennünket, írja a zsidókhoz írt levél. Az ősbűn átka, a sátán marása az örök halál, és a gyász fájdalma lett. A hazugság atya, a diábolosz, a kárhozatra akarja taszíteni az egész emberiséget, és meg akarja semmisíteni Isten művét. Nem nyugszik addig, amíg mindent el nem pusztít, mindent és mindenkit. A farizeusokat és a vallási vezetőket is arra biztatja, hogy öljék meg Jézus Krisztust, aki azért jött, hogy lerontsa a gonosz hatalmát és az adós levelünket eltörölje. Nagypénteken Jézus agonizál a kereszten. Néhányan még bíznak benne, de egyre kisebb az esély. Nem jön le a keresztről. Végül kileheli a lelkét. Az édesanyja az ölében tartja és siratja fiát, aki azért jött, hogy elmondja, Isten a szeretet Istene, és úgy ítélik el, mint egy rablógyilkost. Jézus Krisztus halott, az édesanyja gyászol, és nagyon sok gyászoló édesanyát és édesapát most magába foglal, átérzi, milyen egy halott gyermeket tartani az ölében. Jézus a sziklasírba helyezik, mert közeledik húsvét ünnepe. Azt ünneplik, hogy az Isten milyen csodálatos módon szabadította ki az ő népét az egyiptomi fogságból. A tanítványok félnek, A hitetlenség és a gyávaság bűne mardossa őket. Félnek és gyászolnak, mert meghalt az, akit szerettek, akit követtek, és akiben bíztak. A hét első napján az angyalok hirdetik a megdöbbentő hírt, miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Jézus Krisztus feltámadt a sírból, összetörte a halál bilincseit, és legyőzte a gonoszt. Megnyíltak a mennyország kapui, és Jézus helyet készített mindannyiuknak. Majd személyesen megjelent Mária Magdolnának, a tanítványoknak és több embernek. Megmutatta a megdicsült sebeket. Jézus nem csak emberré lett, hanem meghalt értünk. Sírban feküdt, hogy onnan támadjon fel, és vele együtt minden halott. Amikor a zárt ajtókon keresztül megjelent a tanítványoknak, Lukács evangéliumának elmondása szerint örömükben még mindig nem mertek hinni. Az emmauszi tanítványok a kenyértörésben ismerték fel Jézus Krisztust, és indultak Jeruzsálembe, hogy vigyék az örömhírt. Jézus él. Halál, hol a te fullánkod? Halál, hol a te győzelmed? Az élet legyőzte a halált. Jézus mondja, aki hisz bennem, nem hal meg, hanem örökké él. És most minket is kérdez, hiszed ezt? Nagyon sok sírba bele tudunk feküdni, a bűnök koporsójába, a reménytelenség gödrébe, a hazugság csapdájába. A feltámadott már itt a földön megszabadít ezektől a csapdáktól, és életre kelt bennünket. A tékozdő fiú történetében az édesapa mondja, a fiam meghalt, de feltámadt. A bűnbánat és az atya megbocsátó szeretete feltámasztotta őt. Az idős asszony, aki a férjét gyászolja, fölnéz a keresztre, és fölnéz az égre, és tudja, a férje él, élőbb, mint valaha. Ő már Jézusnál van. Tudja, hogy amikor ő is meghal, örökké együtt lesznek az Isten szeretetében, és a szentek közösségében, a mennyország örömében. A gyász fáj, de nem egy megsemmisült létet gyászol, hanem egy élőre gondol, aki nagyon hiányzik neki, és várja már a találkozást. Az édesanyja kórházban tudja, lehet, hogy egy gyermeke meg fog halni. Égető fájdalom már maga a tudat. Hiszi, hogy van valaki a mennyben, aki a világon a legjobban szereti az ő gyermekét. Annyira szereti, hogy meghalt érte. Azért, hogy örökké együtt lehessenek a mennyországban. Az anya inkább csodát vár. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a gyermekem, mondja Jézusnak kétségbe esetten. Amikor egy édesanya, aki a gyermekét elvetette, aki abortusz követett el, őben és időnként előjönnek a fájdalmak. Itt a ballagás ünnepe, az én gyermekem is a mai napon, akár 18 éves lenne, vagy házasodna, vagy már unokám lenne tőle. De meghalt. Elvetettem. De mégis ott a remény, hogy az Isten üdvözíti ezt a gyermeket, és hogy van egy gyermekem a mennyországban, akinek neve van, akinek személye van, és aki imádkozik értem. Nagyon fájdalmas, de mégis van remény. Jézus feltámadásával senki nem vész el, hanem az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson. Az autóbalesetben meghalt fiú már Jézusnál van. A szülőknek összetörik a szíve, mert végtelenül hiányzik. És nem mondtuk neki, amikor elindult otthonról, hogy tiszta szívből szeretünk téged. Mégis egy örökké valóság lesz rá, hogy kimondják egymásnak, szeretlek téged. Jézus Krisztus feltámadt, Jézus él, a sír üres. A mennyország kapui nyitva állnak. Emberek milliárdjai láthatják már szélről szélre az Istent, és ki tudja, hányan a tisztító tűzben gyógyulnak, hogy majd megláthassák az Istent. A földön élők élik az életüket, és időnként, amikor halál elveszi a szeretteiket, gyászolnak. Sírnak, égető fájdalmat élnek át. Jézus Krisztus, a szabadító, megváltott bennünket, és kivezet a bűn és a halál rabszolgaságából. Az út most is a vörös tengeren át vezet, ahol a fájdalmak sokasága borít el időnként bennünket. De az ígéret földje már nyitva van. Öröm és remény él a szívünkben, mert a húsvét fénye beragyogja a lelkünket. Mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és Jézus él. Mi is átmegyünk különböző módon a keresztre feszítés szenvedésein. Mi is lehetünk fájdalmas anyák vagy apák. Mi is lehetünk mások bűneinek az áldozata. Jézus is átélt ezeket. A szűzanya is a kezében tartotta a halál fiát. De nem a haláli az utolsó szó, hanem az életé. Jézus Krisztus feltámadásáé, és ez olyan öröm, amit senki és semmi nem tud elvenni. Azért, mert Jézus él. A húsvét időben bármilyen fájdalmak között is nézzünk fel Jézusra, az élőre. És talán könnyebb elviselni a fájdalmakat, és könnyebb a reményben élni az életünket, mert a feltámadt Jézus most velünk van. És már a földön azt mondja, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa, húsvét öröméről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Köszönjük, hogy velünk tartottak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató Szent Pál apostol életéről elmélkedik, az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Szeretettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit, stúdióban ülő gyerekek és a magam nevében is. Valkó Viktor vagyok, és itt ül mellettem Szabolcs, Gellért és Dominik, akikkel Szent Pál apostolról fogunk beszélgetni. Szent Pál apostolnak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy az evangélium Jézus mennybe menetele után elterjedjen szinte az egész világon. Ő is nagy hittérítő volt, viszont nem volt olyan egyszerű az ő megtérése. Már beszélgettünk itt a stúdióban, ugye az egyház megalakulásáról, megszületéséről, pünkösd napján beszélgettünk az őskeresztények tanúságtételéről, és ugye arról is volt szó, hogy nagyon sok őskeresztény a vérével tett tanúságot Jézusról. Azt tudjátok-e, kedves gyerekek, hogy ki volt az egyház legelső vértanúja?
Szent István diakónus.
Nagyon jó, és azt tudjuk-e, hogy ő hogy halt meg?
Megkövezték.
Így van. Akkoriban a megkövezés az egy nagyon bevett kivégzési mód volt. Az elítéltet kivitték a város szélére, ugye ott Jeruzsálembe és környékén ilyen kavicsos a környék, körbeállták őt, és vezény szóra, aki a kivégzést vezette, annak a vezény szavára, elkezdték kővel dobálni az illetőt. Van-e köztetek, akit már találtál kő, vagy megdobtak valaki?
Engem.
Vagy akár labda, sportoltok ti valamit?
Én sportolok.
Mit sportolsz, Szabi?
Kézilabdázok.
Így van, kézilabdával találtak-e már el?
Igen.
Kellemes volt?
Nem.
Na ugye. Na most gondoljátok el, hogyha kővel valakit eltalálnak, az se kellemes, viszont itt pedig direkt arra hajtottak az emberek, hogy eltalálják őt, és nem kis kövekről beszélünk, hanem ilyen, ami a markunkba belefér, ilyen éles kövekről, és addig dobálták az embert, amíg meg nem halt. És Szent István diakónust is így végezték ki, ő volt az egyház legelső vértanúja, és már itt megjelenik Saul, aki később ki lesz?
Szent Pál.
Szent Pál. A mai alkalommal Szent Pálról fogunk beszélgetni, ahogy már mondtam. Hogyan jelenik meg itt Saul ennél a résznél? Hát ahhoz, hogy köveket dobáljanak, abba azért kimelegszerek az emberek, akik részt vettek a kivégzésben, azok a felső ruhájukat levették, és egy fiatal embernek adták, aki nem más volt, mint Saul, a későbbi Szent Pál. És Saul a Szentírás szerint nagyon lelkesen részt vett ezen a kivégzésen, és lelkesen segített a kivégzőknek. Mire következtetünk ebből, hogy ő szerette a keresztényeket, vagy nem szerette?
Arra következtetünk, hogy ő keresztényüldöző volt.
Nagyon jó, Gellért. Tehát nem szerette a keresztényeket, sőt gyűlölte a keresztényeket, és ő is minél több keresztényt el akart fogni, és a főtanács elé vinni. Egy ilyen történethez kapcsolódik Szent Pálnak a megtérése is. Elolvasom a Szentírásból, kérlek benneteket, hogy figyeljetek jól minden részletre, és majd utána megbeszéljük. Saul még mindig lihegett a dütől, és halállal fenyegette az úr tanítványait. Elment a főpaphoz, és arra kérte, hogy adjon neki ajánló levelet a damaszkuszi zsinagógákhoz, hogyha talál ott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre megkérdezte. Ki vagy, uram? Ezt folytatta. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel, és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Utitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Na hát mit hallottunk ebben a történetben, hogy Saul mire készült?
Meg akarta ölni a keresztényeket.
Nagyon jó, melyik városba tartott?
Damaszkuszba.
Damaszkuszba, így van. Kikkel ment oda Damaszkuszba? Ugye katonákat kért a fő papoktól, hogy elfogja a keresztényeket, és már majdnem Damaszkuszba ért, amikor mi történt vele?
Nagy fényességet látott, hallotta, hogy beszél hozzá Jézus, és megvakult.
Így van. Jézus ugye azt kérdezte tőle, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? És erre Saul megkérdezte, hogy hát ki vagy te, uram? Erre mondta Jézus, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Saul erre mondhatta volna, hogy én nem téged üldözlek, hanem a keresztényeket. De ez egy nagyon fontos dolog, gyerekek, hogy Jézus itt azonosítja magát a keresztényekkel. Mert mit mond Jézus? Aki bárkit üldöz a legkisebbek közül, az olyan, mintha engem üldözne. Bármit tesztek a legkisebbek közül is, olyan, mintha velem tennétek, igaz? Hogyha valakivel jót teszünk, az Jézusnak tetszik, vagy nem tetszik?
Tetszik.
Hát tetszik, mert erre tanít minket, hogy szeretettel forduljunk embertársaink felé, igaz? Viszont, hogyha valamilyen rosszat teszünk, akkor is eszünkbe kell jutni, hogy az pedig olyan, mintha azzal Jézust bántanánk. Miért mondja ezt Jézust? Azért, gyerekek, mert minden ember Isten képmása. Minden emberben a jót kell keresnünk. Minden emberben Jézust kell látnunk. És hogyha ezt meg tudjuk tanulni, hogy minden emberben Jézust látjuk, akkor lehet, hogy könnyebb mindenkivel jót tennünk. nagyon nehéz dolog, de ehhez óriási hit kell, és óriási elhatározás, és kérni Jézus segítségét, hogy ez sikerüljön. Törekedni kell erre nap mint nap. Na térjünk vissza ehhez a Saulhoz, ugye azt mondja Jézus, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Tehát azonosítja magát az összes keresztényel. És azt mondja Jézus, hogy állj fel és menj be a városba, ott majd megmondják, mit kell tenned. Na mi történik ekkor Saullal? Próbálja kinyitni a szemét, de
nem lát semmit.
Nem lát semmit. A nagy fényesség elvakította. Mindkettőjüknek egy jelenés kellett, ugye Péternek ahhoz, hogy elhatározza, hogy életét adja Jézusért, Pálnak pedig, hogy megforduljon az élete, hogy a keresztény üldözőből az egyik legnagyobb térítő lesz. Ezt úgy is szoktuk hívni, hogy Pál fordulás, amikor egy embernek az egyik pillanatról a másikra megváltozik az élete. Ugye egy Saul esetében hogy változik ez meg, hogy eddig mi volt?
Keresztény üldöző.
És ezután pedig majd lesz az egyik legnagyobb keresztény térítő. Az utitársai mit szóltak ehhez a történethez, gyerekek, szerintetek?
Nem örültek neki.
Hát nem örültek neki, mert ők azt hitték, hogy keresztényeket fognak majd gyilkolni, meg elfogni, és ők a hangot hallották, de látni láttak valamit? Nem láttak semmit, és nagy félve bevezették Sault Damaszkuszban. Na figyeljük tovább, hogy mi történt itt. Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány, az úr egy látomásban megszólította. Ananiás, itt vagyok, uram, felelte. És az úr folytatta. Kelj fel és siess az egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd, imádkozik. És látomásban látott egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását. Ananiás tiltakozott. Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben. Ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verjen mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet. Az úr azonban ezt válaszolta neki. Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie. Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét. Saul testvér, urunk Jézus küldött, aki megjelent neked, idejövet az úton, hogy visszakapt szemed világát, és eltelj szent lélekkel. Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását. Felállt, megkeresztelkedett, majd evett, és erőre kapott. Tehát ahogy Sault bevitték Damaszkuszba, utána mi történt vele, kilátogatta meg őt?
Ananiás.
Igen, ez az Ananiás, ez milyen vallású volt valószínűleg?
Keresztény.
Honnét tudjuk ezt?
Onnan, hogy Jézus megszólította.
Nagyon jó, hogy megjelent neki Jézus. Milyen feladatot adott Jézus Ananiásnak?
Hogy gyógyítsa meg Sault.
Szívesen ment Ananiás meggyógyítani Sault?
Nem.
Nem, miért nem, Dominik?
Azért, mert hogy ugye Saul nagy keresztény üldöző volt, és félt, hogy őket is megölik.
Nagyon jó. De Jézus biztatta Ananiást, hogy menj nyugodtan, mert kiválasztottam ezt az embert, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Ez mit jelent?
Térítse meg a pogányokat.
Nagyon jó, és hogy hirdesse az evangéliumot. Hogy misszióba küldte őt tulajdonképpen Jézus olyan emberekhez, akik nem találkoztak Jézusról, hogy hirdesse a kereszténységet, hogy minél több embert megkereszteljen. És Ananiás elment hozzá, és elmondta Saulnak, Saul testvér, urunk Jézus küldött, hogy visszaadjam szebed világát, de ami a fontosabb, hogy eltelj szent lélekkel. És kifigyelte meg, hogy mi történt ezután, mit csinált Saul?
Megkeresztelkedett.
Nagyon jó, megkeresztelkedett, tehát megtért. Így van. Ezután Saul egy kicsit elvonult magányba, átgondolta az egész eddigi életét, és ekkor változott át tulajdonképpen az élete, ekkor történt meg nála a pálfordulás, igaz? Hogy keresztény üldözőből keresztény térítő lett. Már ott Damaszkuszba elkezdte hirdetni az evangéliumot, elkezdte tanítani az embereket Jézusról. Azok a katonák, akikkel ő ment eredetileg Damaszkuszba, hogy elfogja a keresztényeket, már őt is el akarták fogni, és őt is üldözni akarták, de valahogy a keresztények segítségével kimenekült Damaszkuszból. Méghozzá úgy, hogy akkoriban a városok nagy fallal voltak körülvéve. Szerintetek miért? Miért kellett fallal körbevenni a városokat?
Ha megtámadják, ne tudjanak bemenni.
Nagyon jó, hát védekezés miatt, igaz? És általában 4 kapu volt északon, délen, keleten, nyugaton, és ezeket a kapukat mind őrizték, hogyha Saul el akarja hagyni a várost, akkor el tudják őt fogni. És ezért a keresztények a Szentírás szerint egy kosárban a falon engedték le Sault, és úgy tudott elmenni Damaszkuszból. Viszont ugye Péteréknek és a többi apostolnak is a fülébe jutott, hogy Saul, egy Pál elkezd téríteni, és ez hát eleinte nem nagyon tetszett Péteréknek. Miért nem szerintetek?
Mert eddig Saul üldözte őket.
Most nagyon jó.
Ő a keresztény.
Valamint ugye Péterék ott voltak Jézussal, Jézus egész nyilvános működése alatt Jézustól tanultak, és jogosan feltehették volna azt a kérdést, hogy ez a Pál pedig honnan tud egyáltalán Jézusról, meg honnan tud a tanításáról. Megkeresztelkedése után nem hiába vonult el magányba imádkozni, mert Jézus megjelent neki, és elmondta neki, hogy mi a feladata, mi az ő küldetése. És ugye, amint már mondtuk, az a küldetést adta Jézus Szent Pálnak, most már beszélhetünk Pálról, hogy a pogányokat térítse meg. Szent Péter és Pál között volt egy vita, egy konfliktus, mert Péter úgy gondolta, hogy a zsidók között kell az evangéliumot terjeszteni, és csak zsidókat lehet megkeresztelni. Pál viszont azt mondta, hogy a pogányokat is. Most mi a különbség szerintetek a zsidó és a pogány népek között?
Az, hogy a zsidók hisznek valamiben, egy istenben.
Nagyon jó, míg a pogányok...
Több istenben.
Így van, mondjunk nekem pogány népeket, ókorból, akik több istenben hittek.
Egyiptomiak.
Nagyon jó, aztán...
Görögök.
Nagyon jó.
Hát a rómaiak.
Nagyon jó, így van. Ugye ezek a pogány népek, igaz? Az Ószövetség ugye arról szól, hogy Isten kiválasztja a zsidó népet. Miért pont a zsidó népet választja ki Isten? Mert a zsidók csak...
Egy istenben hisz.
Nagyon jó. A többi környezetükben élő nép pedig több isten hívő volt. És Pálnak ez a feladata, hogy ezeket a pogány népeket is Jézushoz hívja, és megtérítse őket. És Péter és Pál között ebben vita támadt, mert Péter meg csak a zsidók között szerette volna terjeszteni az evangéliumot. És amikor ezen Péter gondolkodott, hogy most akkor mi lehet a helyes megoldás, akkor volt egy látomása, méghozzá az, hogy a ház tetején imádkozott, ilyen lapostetős házak voltak, és a ház tetején imádkozott, és egy jelenésben lejött egy asztalterítő az égből, és a zsidók számára tisztátalan ételek voltak benne. Mondjunk egy tisztátalan állatot, amit a zsidók nem esznek. Tudunk ilyet?
Sertés.
Nagyon jó, így van. Ügyes vagy, Dominik. Az is volt benne, és akkor azt mondta neki a hang, hogy Péter, egyél. És akkor Péter mondta, hogy hát uram, ezek tisztátalan ételek, és erre a Isten megszólalt, hogy amit én tisztává teszek, az tiszta is lesz. És Péter mire jött ebből rá, hogy Jézus nem csak a zsidók között akarja, hogy az evangélium elterjedjen, hanem mindenfelé, minden nép között. És ezért mondjuk azt egyházunkra, hogy katolikus, azaz egyetemes egyház, hogy minden nép beletartozhat. Péter ebből rájött, hogy ebbe a vitába Pál és ő közte kinek lesz igaza?
Pálnak.
Nagyon jó, Szent Pálnak, és Péter engedett, mert rájött arra, hogy mi Isten akarata, hogy minden nép között terjesszék a kereszténységet, minden népet igyekezzenek megtéríteni Jézus evangéliumának. És ezért összehívott egy zsinatot, ez volt a legelső zsinat, a jeruzsálemi zsinat. Tudjuk, hogy a zsinat szó az mit jelent?
Törvények.
Hát igen, az egyházzal kapcsolatos törvényeket, határozatokat beszélik meg. Ki szokta ezeket vezetni mostanában?
A pápa.
Nagyon jó, így van. És összehívta a legelső zsinatot, Szent Péter, a jeruzsálemi zsinatot, amiben kimondták, hogy az evangéliumot pogány népek között is lehet terjeszteni, és pogányokat is lehet megkeresztelni Jézus nevében. Szent Pálnak adta ezt a feladatot, hogy ő menjen a pogány népek közé. Milyen térítő útjai voltak Szent Pálnak? Merre járt Szent Pál? Dominik?
Volt Görögországban.
Nagyon jó, aztán?
Makedóniában.
Nagyon jó.
Kis-Ázsiában.
Így van.
És volt Rómában.
Nagyon jó is. Ezek közül ugye említettétek, hogy a görögök ugye több istenben hittek, pogányok voltak, rómaiak is, ugye ott Ázsiában, Kis-Ázsiában is, tehát ezeknél a népeknél járt, több térítő úton is részt vett Szent Pál, és ha visszaemlékeztek, mondtuk már Péternél is, hogy ő is alapított meg keresztény közösségeket, és ezekkel a keresztény közösségekkel hogyan tartotta Péter a kapcsolatot?
Levelezéssel.
Így van. Na most Szent Pál talán még több helyen járt téríteni, mint Péter. Ő is hogyan tartotta a kapcsolatot a közösségekkel?
Levelezéssel.
Így van. Nem volt még olyan könnyű dolga, mint manapság, hogy telefonon keresztül, vagy e-mailt ír neki, hanem ugye leveleket írt, és ezek fenn is maradtak. Ezeket hívjuk az úgynevezett páli leveleknek. Szent Pál levelei. Mikor találkozunk ezekkel gyakran?
Szentmiségen.
Nagyon jó, a Szent Leckékben sokszor szoktuk Szent Pálnak a leveleit olvasni, amiben buzdítja az ilyen közösségeket, bátorítja őket, ha kell egy kicsit megfedi őket, és ezeken a leveleken keresztül is tanítja őket. Hány levelet írt összesen Szent Pál?
14.
14 levelet írt, például kikhez írt leveleket Szent Pál?
A rómaiakhoz.
Például a rómaiakhoz, vagy...
Korintusiakhoz.
Korintusiakhoz, vagy...
Galatákhoz.
Efezusiakhoz.
Efezusiakhoz, nagyon jó, de írt személyeknek is, például Titusnak, vagy Timóteusnak. Például, amikor Görögországban volt, ezeknek az embereknek nagyon nehéz volt elmagyarázni azt, hogy csak egy Isten van. Mert már mondtátok, hogy a görögök...
Több Istenben hittek.
Nagyon jó, és ha visszagondoltok egy picit a történelem tanulmányaitokra, akkor hogy képzelték el a görögök az isteneket?
Ugyanolyanok voltak, mint az emberek. Bűnöket követtek el, ugyanúgy éltek.
Miben különböztek mégis az emberektől az istenek?
Természet feletti képességei.
Nagyon jó, és halhatatlanok voltak, igaz? És természet feletti képesség. Ezt Jézusnál, ezt hogy mondjuk ezt a természet feletti képességet?
Csodák.
Azaz. Na most, Szent Pál is Jézus nevében tett csodákat. Például halott gyermeket feltámasztott. Ez pont görögöknél történt, hogy feltámasztott egy halott gyermeket. Hát szerintetek ezek a görögök mit hittek Szent Pálra? Hogy ő is...
egy Isten.
Így van, hogy ő is egy Isten. És Szent Pálnak nagyon nehéz volt elmagyarázni, hogy ezt nem én tettem, hanem Jézus tette általam. És Szent Pálnak nagyon nehéz volt elmagyarázni a görögöknek, hogy nem ő tette ezt, hanem Jézus tette általa, Szent Pál által. Szent Pál ezzel a csodával teljesen úgy jött le az ő szemükbe, mintha ő is egy görög isten lenne. De Szent Pál tartotta magát Jézus tanításához és az evangéliumhoz, és tartotta magát ahhoz, hogy ő nem akar Jézushoz még csak hasonlóvá se lenni, mert ő ember. Tudunk még csodákat mondani Szent Pálhoz? Emlékszünk valamire?
Túlélte a kígyómarást.
Például. Vagy mit élt még túl?
Hajótörést.
Így van. Ugye említettük, hogy Szent Pál nagyon sokat ment egyik néptől a másikig, rengeteg térítő útja volt, és akkoriban még nem úgy volt, hogy felszállt a repülőre, és akkor elrepült, hanem bizony nagyon sokat utazott, akár szárazföldön, akár tengeren, és volt egy ilyen, hogy hajótörés is volt, de volt olyan, hogy meg akarták őt kövezni. Kiről beszélgettünk már, akit megköveztek?
Szent István diakon.
Valószínűleg ezeknek a pogány népeknek, amikor tanította őket, Szent Pál olyat mondhatott, ami nem tetszett nekik, és hirtelen dühükbe meg akarták őt kövezni, viszont ő ezt túlélte. Na most figyeljük meg, hogy hogy történt a hajótörés túlélése, valamint a kígyómarásnak a túlélése. Amikor megvirradt, nem ismerték fel a szárazföldet, de egy öblöt észrevettek. Lapos partja volt, úgy gondolták, hogy ha lehetséges, erre futtatják rá a hajót. A vasmacskákat eloldották, és hagyták a tengerbe veszni. Egyszer s mind a kormányrudak köteleit is meglazították, aztán felvonták a szél irányában az orvitorlát, s a part felé igyekeztek. Amikor egy földnyelvhez jutottunk, ráfuttatták a hajót. A hajó orra befúródott és mozdulatlan maradt, de a hajófara a nagy hullámveréstől kezdett szétesni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy a foglyokat megölik, nehogy partra úszva elmeneküljenek. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért megtiltotta tervük végrehajtását. Elrendelte, hogy először azok ugorjanak ki, akik tudnak úszni, és igyekezzenek kiúszni a partra. A többieket úgy vitték ki deszkákon vagy hajóroncsokon. Így mindenki épségben kijutott a partra. Megmenekülve megtudtuk, hogy a szigetet Máltának hívják. A benszülöttek igen emberségesen bántak velünk. Tüzet raktak, s a szakadó eső és a hideg elől mindnyájunkat odahívtak. Pál összeszedett egy csomó rőzsét, de amikor a tűzre dobta, a melegtől egy vipera mászott elő, és a kezébe harapott. Amikor a benszülöttek meglátták, hogy az állat a kezén lóg, így szóltak egymáshoz. Ez az ember egész biztos gyilkos, kimenekült ugyan a tengerből, de az igazságosság azonban nem hagyja életben. Ő azonban lerázta az állatot a tűzbe, és semmi baja nem történt. Várták, hogy felpuffad, és hirtelen összeesik, és meghal. Jó ideig vártak, de mert semmi baja sem esett, megváltoztatták a nézetüket, és azt mondták rá, hogy ő Isten. Mi történt itt? Ugye mentek a hajóval, és a hajó hajótörés szenvedett. Az mit jelent, hogy hajótörés szenved egy hajó?
Elsüllyed,
vagy zátonyra fut, léket kap, el kell süllyedni. Viszont ekkor már Pál mi volt?
Fogoly.
Fogoly volt, nagyon jó. Hogy menekült meg? Kinek köszönhetően menekült meg?
Isten.
Igen, valamint a százados mondta, hogy a foglyokat is oldozzák el. És ugye kijött a vízből a száraz partra, viszont itt a parton mi történt? Mit raktak a parton?
Tüzet.
Tüzet raktak. Mi történt itt Pállal?
Megmarta egy kígyó.
Nagyon jó, és mit mondtak erre a körülötte álló emberek, hogy ez az ember biztos, hogy...
bűnös.
Mert igaz, hogy a tengerből megmenekült, de most egy vipera megmarta őt. És mi történt Pállal?
Túlélte.
Belerázta a viperát a tűzbe, nem lett semmi baja, és ezért pedig mit gondoltak Pálról, hogy ki ő?
Isten.
Megint azt hitték róla, hogy Isten, ugye, mert megint ugye pogány népek között volt, akik ugye több Isten hitben éltek. Viszont Pál nekik is elmagyarázta, hogy ő csak ember, viszont az egy igaz Isten, a mi mennyei atyánk, aki elküldte egyszülött fiát, kértünk emberré lett, meghalt, de feltámadt, hogy megnyissa számunkra a mennyország kapuit, és ott is tanította az embereket. Viszont Pál nem hiába volt fogoly, és ő is vértanú halált halt, mert kivégezték őt. Szent Péter szobra mellett látható még egy szobrot a bazilikában menet, az kinek a szobra?
Szent Pál.
Mi van a kezében Szent Pálnak?
Kard.
Egy nagy kard, mert ebből következtethetünk arra, hogy őt viszont hogy végezték ki, hogy halt vértanú halált?
Lefejezték.
Nagyon jó, karddal lefejezték őt. Nektek is, gyerekek, bátran tanúságot kell tenni nap mint nap arról, hogy ti keresztények vagytok, és szeretitek Jézust, és akkor nektek is meg lesz majd a jutalmatok. Atya, a Fiú, a Szent Élet nevében, Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató Szent Pál apostol életéről elmélkedett, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,6.